4 órakor ünnepélyes szentségbetétellel fejeződik be. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Csütörtökön este 17:30 a Szent István Rádió a Bazilikából első csütörtöki szentségimádást közvetít. Első pénteken délelőtt általános iskola pedagógusai lesznek. A Szent Mise után elvégezzük a Jézus szíve litániát a felajánló imádsággal. Szombaton délután 5 órakor a Bazilikában nagybőjti zenei áhítat lesz, amelynek emlékedéseit Kakuk Ferenc irodaigazgató kápolnai plébános fogja tartani. A zenei áhítaton a nagybőjti időszakhoz kapcsolódó liturgikus szövegekre íródott orgona és kórus művek hangzanak el. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A következő vasárnap persei adományainkkal a szentföldi keresztényeket fogjuk támogatni. Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Bazilikában az Egri Egyházközségek virágvasárnaphoz kötődő nagybőjti közös lelki gyakorlata április 11, 12 és 13-án lesz, amelyet Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán fog vezetni. A lelki gyakorlat második napján, 12-én szombaton a hagyományos Egedhegyi keresztút a Minorita templom elől délelőtt 9:30 indul. Április 26-án az Isten irgalmasság vasárnap előtti szombaton Veszprémben Bódi Magdolna boldoggávatása lesz, ezért Mádra Verebé Szent Kúton az irgalmasság zarándoklata az idén elmarad. Mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk.
Én is további áldott vasárnapot és szép hetet kívánok. Fogadjátok tisztelettel az Isten áldását. Védelmezd, Urunk, a hozzád kiáltókat, támogasd a gyengéket, a halál árnyékában járókat, éltest fényeddel, és azokat, akiket a bajokból szelíden kimentettél, engedd eljutni égi javaid birtoklására Krisztus, ami Urunk által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hálunk.
Jézusunk,
lelkedőbb választra, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvás sírunk előtte, érünk tégre, a boldogságos Szuzana, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusom, adj nekünk a te színed szerinti papi és szerzetes hivatásokat.
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Lóczi Tamás áldozópap, az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituálisa mutatott be. Énekelt a Cantus Agriensis kórus, vezényelt Gergely Péter Pál. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész, a Bazilika karnagya. A közvetítés technikai lebonyolításában Fehér József és Vasvári Bernadett vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Lezárult az országos ellenőrzés, 15 távol-keleti éttermet zárattak be. Több száz távol-keleti üzemeltetésű boltot, éttermet vizsgáltak a fogyasztóvédők. A lezárult országos célellenőrzésen mintegy 20 millió forint bírságot szabtak ki, és 15 éttermet zártak be, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Különösen aggasztó, hogy 15 esetben súlyos élelmiszerbiztonsági és higiénési hiányosságok miatt a hatóságok kénytelenek voltak tevékenységi korlátozást elrendelni. Az éttermi egységeknél az élelmiszerek megfelelő jelölésének hiánya is jelentős gondot okozott, írták a közleményben. Március közepétől folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok. A befizetési határidő április 15-e. Elsőként azok kapják meg a határozatot, akik letöltötték a NAV mobilt. A határozatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikusan küldi mindenkinek, akinek van elektronikus elérhetősége. Akiknek nincs, azok postán kapják meg a papírokat. A gépjárműadót egy összegben április 15-éig kell befizetni. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. A kedvezményekre jogosító vagy a munkáltatói kifizetői igazolásokat sem szükséges beküldeni, csak meg kell őrizni az 5 éves elévülési idő végéig. Idén is március 15-től érhetők el az SZJA bevallási tervezetek a NAV e-SZJA oldalán. A bevallási tervezeteket ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójuk, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül bele a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra vagy a digitális állampolgárság programra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az e-SZJA. Április 1-től készpénzmentes fizetést vezet bejáratain a Wizz Air, jelentette be a Fapados légitársaság. A döntés értelmében a fedélzeten vásárolt termékekért kizárólag bankkártyával, illetve digitális fizetési megoldásokkal lehet majd fizetni. Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás, mivel a légiutas kísérőknek nem kell készpénzt kezelniük. A rendőrség az idén is 24 órás sebességellenőrzést tart a lakosság által javasolt helyszíneken. A Rotpol által koordinált egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is speed maratont tart 2025. április 9-én 6 óra és április 10-én 6 óra között, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálják visszaszorítani a gyorshajtást. Nyílt napokra várnak a mátrai erőműben. Március 28-tól a csoportok mellett egyéni látogatók részére is elindítja az MVM Mátra Energia ZRT a nyílt napjait a visontai mátrai erőmű megtekintésére. Az energetikai társaság közlése szerint erre az élénk érdeklődés miatt adnak lehetőséget. Ezentúl minden hónap utolsó péntekén egyéni látogatók, családok, párfős társaságok is megismerhetik közelebbről az erőművet. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is nagyrészt felhős marad az ég, de napközben a Dunántúlon már szakadozottabb lehet a felhőzet. Több helyen lehet számítani időszakos esőre, záporra. Az északi északnyugati szelet főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések is kísérhetik. Napközben 12 és 17 fokra számíthatunk.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Kandik Ferenc Venezdíjas mester szakácsot. Ez alkalommal úgy gondoltam, hogy ismerjük meg Önt a szakmája mellett is, a hivatása mellett is, úgy, mint embert. Portréműsorunk mai adásában tehát Önről lesz szó. Kezdjük a gyermekéveknél. A szakács, mesterség és hivatás iránt már gyermekkorában elkezdődött az érdeklődése? Felkeltette Önben az érdeklődést a szakácsmesterség?
Tulajdonképpen igen. Ez ilyen egyszerű oknál fogva alakult ki, hogy édesapám cukrász, és tulajdonképpen már a gyermekéveimet is ennek a szakmának a környezetében éltem meg. Számunkra teljesen természetes dolog volt már akkor, hogy még nem a gépesítés világában 70 tojásfehérjét kézzel fütyűrészve, énekelve felvert, és szenzációs tortakarikákat és piskótákat készített belőle. Ma már ez egy kicsit érdekes, ma már ezt egy kicsit nehéz elképzelni. De nem baj, a fejlődés az ez, a fizikai munkát többnyire ki kell váltani gépekkel, és ez a mi szakmánkra is igaz. Tehát tulajdonképpen ebben a környezetben nőttem fel, voltak érdekes pontjai a dolognak. Nyáron, amikor nem volt általános iskola, nyári szünet volt, akkor mi már dolgoztunk akár 10 éves korunktól édesapámnak a cukrászdáiban. Ezek a földműves szövetkezeti cukrászdák abban az időben úgy néztek ki, hogy szinte minden településen volt egy ilyen cukrászda, és mögötte egy termelőüzem. Később lettek összevonva a termelőüzemek, és több üzletet egy-egy üzem látott el nagyobb területen, de a kezdeteknél mindenhol volt cukrászüzem, és mindenhol volt cukrászda is. 10 évesen már megtanultam tulajdonképpen kivinni a fagylalt kelyhet. A vendégeknek tetszett, hogy ezt egy gyerek teszi, aztán erdőmester likört kivinni a néniknek, a bácsiknak sört, és a sütemény és a fagylalt készítés tulajdonképpen a szemünk előtt zajlott már ekkor is. Ezzel a mondattal tulajdonképpen azt akartam illusztráltatni, hogy egy kicsit már akkora felszolgálással is foglalkoztunk egészen gyerekkorunkban, mert ez egy komplett tevékenység volt, de azért a lényege a dolognak, ugye mennyivel nehezebb dolog egy torta szeletet elkészíteni, mint kivinni a vendég elé. Tehát ha teljesen őszinte vagyok és belegondolok a dolgokban, akkor ez nálunk eldöntött tény volt, hogy én cukrász leszek.
Akkor miért nem cukrász lett Önből, miért szakács?
Nagyon egyszerű magyarázata van. Elmentem felvételizni a vendéglátóipari kereskedelmi és tanulóiskolában, és a sikeres felvételi után előállt az igazgató, és azt mondta, hogy na gyerekek, ebben az évben cukrászosztály nem indul, mik lesztek? Konkrétan tőlem kérdezte meg, mi leszel fiam, szakács vagy pincér? Hát ijedtem be, szakácsot mondtam, hazamentem, mondom édesapámnak, hogy ugye aki cukrász, mondom neki, hogy hogy jártam. Nem baj, azt mondja, az is jó szakma.
Nagyon érdekes, én azt gondoltam, hogy az édesapja majd egy picit neheztelni fog, hogy szerette volna azt, hogy a fia a cukrász hivatást vigye tovább, de akkor nagyon pozitívan állt hozzá.
Igen, tulajdonképpen rokon szakmák, és én egy évet dolgoztam már nála a cukrászüzemben, és később ennek rengeteg hasznát láttam. Tulajdonképpen megtanultam dolgozni a habzsákkal. Ellestem, megtanulhattam azt, hogy jó ízléssel, hogy díszítünk egy süteményt, hogy szeletelünk egy süteményt. Ha egy tortát leteszünk ma valaki elé, és azt mondjuk, hogy 16 szeletre vagy 20 szeletre szeletelje fel, nem kis gondot akasztunk a nyakába. Számomra ez 10-14 évesen már teljesen természetes dolognak számított, sőt, még az öcsémmel fagylaltot is főztünk, igaz, akkor én már egy kicsit nagyobb voltam, de akkor még hagyományosan a főzött fagylalt üstben vegyes tüzelés mellett. Nagyon oda kellett figyelni, hogy ne égjen le a tej, illetve a cukor az üstben, de nagyon jó fagylaltok voltak, természetesen ma már ez nem így működik, ma a technika ebben is túllépett, zárt rendszerben, teljesen biztonságos eljárással, megfelelő fűtéssel, nyomással, nyomás szabályozása. Ma már szinte nem lehet leégetni egy fagylaltot, akkor még ez feladat volt.
És hol működtek ezek a cukrászdák?
Ezek a Földműves Szövetkezet tulajdonában voltak, és úgynevezett gebines üzemeltetésre kiadták, meg lehetett pályázni ezeket. És így tulajdonképpen családi alapon lehetett működtetni a termelőüzemet, a cukrászdát, tehát egy komplett tevékenység volt. Később édesanyám is ide jött dolgozni, ugye minél több volt a feladat, annál több személyre volt szükség, neki könyvtáros végzettsége volt, de kiválóan szolgált ki a különböző cukrászdákban. Hát mondhatom, Felső Zsolca, Alsó Zsolca, Szikszó, Olasz Liszka, Bucsa, ilyen helyeken vettünk részt, sőt, még Bükszéken, ezen a gyógyfürdőn is dolgoztunk egy szezonban. Itt az volt az érdekes, hogy abban az időben ez nagy dolog volt. Egy kis cukrászdából 3-400 kiló fagylaltot eladni, és ebből nagyon sokat mi adagoltunk ki.
Miután szakácsként végzett, hogyan folytatódott tovább a pályafutása? Folytatott még tanulmányokat?
Igen, jól indult számomra, attól függetlenül, hogy cukrásznak készültem hosszú időn keresztül, és mégis szakács lettem, hogy az előbb már utaltam rá. Rengeteget hasznosítottam az ott tanultakból. Érdekességképpen megemlítem, hogy az iskolának a 10 éves jubileumi versenyét másodéves szakácstanuló koromban megnyertem. Ez hidegkonyhai verseny volt. Úgy gondolom, hogy már itt, akkor még nem tudtam, de egy kicsit már itt orientálódott a szakmai érdeklődésem, mert a szakács az hidegkonyhát, melegkonyhát egybe tanul, de a szakácsoknak csak a kisebb része tud megfelelő színvonalon hidegkonyhai készítményeket is készíteni, sőt, versenyszínvonalon meg még kevesebben tudják ezt. Tehát valószínű, hogy ez a verseny, ez egy olyan sikerélményt adott számomra, ahol sokkal idősebb tanuló társaimat előztem meg, ami a hidegkonyha felé irányította az érdeklődésemet. Két dolog lehet az ügy mögött. Az egyik az, hogy ezt a versenyt nyertem meg először életemben, ugye 15-16 éves koromban, a másik pedig az, amiről már most harmadszor teszek említést, mert nagyon fontosnak tartom, hogy édesapám mellett a cukrász szakmában, amit megtanultam, az sokkal közelebb van a hidegkonyhai tevékenységhez, mint általában a melegkonyhai tevékenység a szakács szakmán belül.
És a szakmán belül ön is végigjártam a ranglétrát, a különböző lépcsőfokokat?
Igen, mondhatjuk így is. Talán, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor az be kell látnom, hogy nekem gyorsabban sikerült az átlagtól lényegesen gyorsabban ezt a ranglétrát végigjárnom. 1965. június 15-én kaptam szakmunkás bizonyítványt, és 16-án az akkori üzletvezetőm konyhafőnök helyettesnek kinevezett. Ehhez több minden kell. Komolyan kell venni a szakmát, ezt nagyon lelkiismeretesen kell csinálni. A vendéglátásban nagyon fontos a megbízhatóság. Ha egy vendégnek azt mondjuk, hogy fél egyre el fogjuk készíteni a bácskai rizses húst, akkor azt nem negyed egyre, nem három negyed egyre, hanem fél egyre kell elkészíteni. Törekedtem arra, hogy ez a pontosság egy jelentős bizalmat alakítson ki, ébresszen azokkal szemben bennem, akik engem ismernek, és valószínű, hogy azért fordulhatott ez is elő, hogy ilyen rövid idő alatt tulajdonképpen konyhafőnök helyettes beosztásba kerültem.
Tehát egy jó szakácsnak nem csak jól kell tudnia főzni, hanem nagyon fontos tulajdonsága a precízség.
Igen, igen, mert csak úgy tud jól főzni. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, ugye, viccből szoktam mondani ma is a munkatársaimnak, kollégáimnak, hogy ha minket 50 vendég vár egy fogadáson, ott minden megtörténhet, csak az nem, hogy mi időre nem érkezünk meg. Mert az 50 vendéget az nem érdekli, hogy mi defektet kaptunk, vagy jégeső kapott el minket, minden csak magyarázatnak tűnik. Az ilyen dolgokat mind úgy kell megszervezni, mind úgy kell lebonyolítani, hogy ez óramű pontossággal történjen. Még egy picit, ha visszautalok erre a fiatalkori konyhafőnök helyettesi beosztásomra, akkor azért be kell látnom még a mai fejjel is, hogy életem legnehezebb időszaka volt.
Miért?
Az összes beosztottam idősebb volt, mint én, és ennek senki nem örült, hogy egy fiatal, egy kezdő lett a főnök. Ezt egyedül a főnököm tudta, hogy ő miért döntött így. Nagyon tudott bánni az emberekkel. Hát valószínű azért volt ő egy ekkora első osztályú étteremnek, szállodának, presszónak az igazgatója.
Ez itt volt Miskolcon?
Itt volt Miskolcon. Ezt ma úgy hívják, hogy Aranycsillag étterem. Úgy hívnák, mert ugye most nem működik már étteremként. És ő összehívta a konyha személyzetét, bejelentette, hogy mától engem kinevezett konyhafőnök helyettesnek, és amikor ment el, befejezte a mondani valóját, akkor olyan félhangosan visszaszólt, hogy fiam, ha valaki nem engedelmeskedik, ha valakivel problémád van, akkor szólj nekem. Ezzel sokat segített abban, hogy én irányítani tudjam a konyha munkáját, tehát tudjuk, az emberi tulajdonság az milyen. Aki tudott, azért ebben az időszakban inkább akadályozta a munkámat.
Ezután hogyan folytatódott tovább a pályafutása, és melyek voltak azok a fontosabb lépcsőfokok, amelyek tulajdonképpen a mai hivatásáig elvezettek?
Itt az elején egy kicsit elidőztünk, tehát eljutottam addig, hogy konyhafőnök helyettes lettem egy első osztályú étteremben. Peckhamre akkor vezették be a 18 éves kortól a katonai szolgálatot, és ide engem rögtön el is vittek. Elmentem katonának, a katonaságnál szintén sorállományú konyhafőnöki beosztásba kerültem a 3 hetes újonc kiképzés után. Nagyon érdekes volt, ezt akkor még nem tudtam, később derült ki. Én úgy gondoltam, hogy ott is úgy kell főzni, mint a civil életben. És kiderült egy pár hónap után, hogy olyan minőségi változás történt annál az egységnél a katonák étkeztetésében, hogy én a kis üdvöskéje lettem a hadseregnek. Megdolgoztam érte. Én volt olyan délelőtt, hogy egyedül 700 darab palacsintát sütöttem, 6 palacsinta sütővel, fánkot dagasztottam, ízes buktát sütöttem, sőt, olyan ételeket bevállaltam elkészíteni, ami nem volt szokás tömegétkeztetésben abban az időben. Tehát ott is komolyan vettem a munkát. Jöttek olyan honvédségi és civil vendégek is oda ahhoz az egységhez, akik már akkor felfigyeltek erre, mondták, hogy ha úgy alakul az életem és ha leszerelek, akkor szívesen látnak a területükön, akár kollégaként, akár beosztottként. Vége a katonaságnak, leszereltem, és visszajöttem dolgozni a Miskolci Vendéglátóipari Vállalathoz, ott voltam tanuló is. Akkor egy hatósági ellenőrzés során a hidegkonyhát külön választották a melegkonyhától, ez ezen a egy helyen történt, és el kellett menni a hidegkonyhával egy új helyszínre, valami oknál fogva engem választottak erre. Ugye a verseny is és a napi munka során is látszott, hogy ehhez egy kicsit az átlagtól jobban értek, oda kerültem, és itt végérvényesen eldőlt, hogy ettől kezdve én döntően hidegkonyhával fogok foglalkozni. Kikerültem erre az új helyszínre, új konyha, itt én lettem a hidegkonyhának a konyhafőnöke, jól ment a dolog. Rövid idő alatt megtöbbszöröződött a hidegkonyha forgalom, abban az időben ez nem volt könnyű, nagyon új dolog volt a magyar gasztronómiában, a magyar étkezésben. Többször elmondtam ismerőseimnek, sőt a beosztott kollégáimnak is, hogy nagyon fontos dolog, hogy a francia salátát mindig jól készítsük el. Azért, mert Zsolcáról bejön János bácsi, és gondolkodik magába, azt mondja, 5 éve készülök, hogy ezt a francia salátát egyszer már megkóstoljam. Képzeljétek el, ha akkor nem lesz jó, akkor 10 évig megint nem lesz kíváncsi rá. Tehát az új dolgok bevezetése ugye még komolyabb, még lelkiismeretesebb munkát igényel, és akkor így kialakult bennem valahogy ez a munkastílus. Rendesen, precízen, pontosan végezzük a munkánkat. Itt ért az a megtiszteltetés, illetve az a lehetőség, hogy egy országos versenyt rendezett akkor a mi vállalatunk, a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat, akkor az igazgató engem benevezett erre a versenyre. Hát férfiasan be kell vallanom, hogy gőzöm nem volt róla, hogy mi történik egy ilyen versenyen. Kitaláltam egy félangolos hátszínt, bevontam Barna Zománc Mártással, a versenykiírás már akkor is arról szólt, hogy korszerű táplálkozás, korszerű köretek, tehát zöldségköretek, zöldköretek szerepeltek ebben. Egy szép hóvirág dekorációt csináltam a barnára bevont Zománc Mártással a hús tetejére. Szentül meg voltam győződve, hogy én bizony ezen a versenyen nagyon jó helyezést fogok elérni. Jött a zsűrizés, kihirdették az eredményt, meg se kérdezték, hogy minek vagyok ott. De ezen a versenyen én felmértem és láttam, hogy mi az a szakmánkból, amit versenyre kell csinálni. És érdekességképpen kell most megemlítenem, hogy attól kezdve, én nem tudom, 50-60, akár 100 versenyen is részt vettem, amíg versenyeztem, mindig helyezést értem el ettől kezdve. Figyeltem, megtanultam, az adottságaim megvoltak ahhoz, hogy ízléses, szép munkákat készítsek, és hogy mindig helyezett lettem, az viszont csak egy dolognak köszönhető, hogy 20 éven keresztül minden versenyen elindultam, amin lehetőségem volt. És a szakmánk ugyanúgy változik, mint öltözködésben a divat. Tudni kell, hogy milyen irányban változik a szakmai divat. Hívjuk ezt stílusnak, hívjuk ezt irányzatnak, de aki ebben nem napra kész, az hiába tud például egy vad ízelítőt szépen elkészíteni és egy tüköraszpikkal kibélelt tárra feltállalni, ha abban a pillanatban a tüköraszpik nem divat a szakmában. Tehát ezzel együtt kell élni, folyamatosan figyelni, tanulni kell az újat, és így lehet 20 éven keresztül, ha úgy tetszik, a toppon maradni versenyeken.
És többek között ilyen versenyek eredménye az is, ahogy bemutattam önt, hogy Venez díjas mesterszakács. Ez egy olyan díj, amellyel nem sokan büszkélkedhetnek Magyarországon, és főleg itt az észak-kelet-magyarországi régióban. Jól gondolom én ezt?
Igen, Venez díjat 3-at adnak ki egy évben Magyarországon. 3-at a gyakorló szakácsoknak. Szerencsém volt, mert ennek a díjnak az alapítása után a következő évvel már belekerültem ebbe a 3-asba az országban. Fiatal voltam még akkor, és akkor értem el a legnagyobb szakmai eredményeimet. Ezekben az időkben olyan jól szerepeltem, 2 helyen arany, 1 helyen ezüstérmet értem el, egyéniben vagy csapatban, attól függ, hogy milyen típusú versenyen vettünk részt. Megismert az ország, megismert a szakma vezetése, megismert a, akkor még úgy hívták a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget, hogy Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége. Tehát ennek a szövetségnek az elnöke, a vezetése megismert, és akkor úgy ítélték meg, hogy a fiatalkorom ellenére is a szakmai eredményeim alapján megkaptam ezt a magas kitüntetést, ami gyakorlatilag a legmagasabb szakmai kitüntetés ma is az országban.
És a szakmában mind a mai napig jelentős szerepet tölt be, és milyen feladatokat látott ön el kollégáival együtt?
Eddig az Észak-Magyarországi Gasztronómiai Társaság elnöke voltam. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a régiókat újra elnevezte. Ebből adódik az, hogy Miskolc és környéke gasztronómiai szövetség elnöke vagyok. Ezen a területen végezzük a munkánkat, az elnökségben 4-en vagyunk, versenyeket rendezünk, versenyeken részt veszünk, a fiatal szakembereknek, ha úgy tetszik, mindenféle módon tudunk segíteni. Még olyan területen is, hogy a magyar kapcsolatainkat, de netalántán még a külföldi kapcsolatainkat is igénybe vesszük, és munkahelyet, és olyan munkahelyet keresünk nekik, ahol megállhatják a helyüket, ahol tanulhatnak, és a legjobbak akár Európa legjobb szakácsaivá is válhatnak.
Szabadidős tevékenységében mennyire tud elszakadni a szakmájától és a hivatásától, vagy még ott is a különböző szakmai kérdések foglalkoztatják?
Ez érdekes kérdés, mondhatnám azt is, hogy teljesen, és tudok is így viselkedni. Egy kicsit fegyelmezetten, egy nagyon zűrös napból, ami kezdődik a konyha reggeli indításával, egy vagy netalántán több rendezvény szervezésével, lebonyolításával, úgy egy kicsit soknak tűnik. Hazamegyek, átöltözöm, kimegyek a kertbe, és ha akarom, elfelejtem. Ha olyan feladatom van, mint ami versenyző koromba volt, vagy valamilyen új készítményen gondolkodunk, akkor azért úgy vissza-vissza lopakodnak ezek a gondolatok, és akár kertészkedés közben, vagy korábban akár sportolás közben is nagyon jó ötletek jöttek, amelyek később használhatóak voltak. Mert ez egy érdekes dolog. Volt nekem egy igazgatóm, amikor még a nagy Miskolci vendéglátónál dolgoztam, és mondtam neki, hogy képzeld el, hát a vegyes ízelítővel álmodtam. Azt mondja, akkor nincs baj, mert ez azt jelenti, hogy most már sokat foglalkozol vele. Hát ez így van napjainkban is.
A hideg konyha mind a mai napig meghatározó az ön életében, hiszen van egy cége is, amely ezzel foglalkozik. Mi az a szakterület, ami a hideg konyhán belül mind a mai napig lázban tartja az ön érdeklődését.
Mindig érdekeltek az új dolgok. Szerencsére olyan időszakban dolgozhattam, amikor az élet ritmusa felgyorsult. Gyorsabban kerültek be új nyersanyagok, gyorsabban kerültek be új gépek, új technológiák a szakmánkba, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Ebből következik az, hogy sokat kellett foglalkozni a mindennapi feladatokkal, a fogyasztóink igényeinek a változásával. A hidegkonyhán belül olyan készítményeket kellett kialakítani, kikísérletezni, létrehozni, amelyek ugye ebben a mai fitness, korszerű táplálkozás, fogyókúrás táplálkozás kategóriába beilleszthetőek. Csak néhányat említsek. Ugyan elcsépelt a neve, de fitness saláta. Teljesen zöldség alapanyagú dolog, majonézzel és sok joghurttal készül, és még sajtot is turmixolunk ebbe a mártásba, amiben ez belekerül. Tehát gyakorlatilag egy kis olajtartalmú majonéz, és az előbb említett két hozzáadott dolog mindenképpen korszerűvé és népszerűvé is teszi ezeket a készítményeket. Olyan húsételeket kell csinálnunk, olyan roládokat, és ugye a hidegkonyhában ennek tetszetősnek kell lenni, amelynek kétharmad része zöldségféle, gyönyörű karották, brokkolik, kelvirágok. Ezeket rózsaformában úgy elhelyezni egy karajból készült hús roládban, ami csak egy keretet ad neki, de ahogy az előbb is említettem, kétharmad részt a zöldségféle dominál és érvényesül benne.
Egy szakácsról nagyon sokat elmond, vagy elmesél az az étel, amelyet ő főz. Szinte az étel beszél helyette. De ha szavakkal meg kellene fogalmazni azt, hogy mit jelent az ön számára ez a szakma, ez a hivatás, amelyet a szakács szóval fejezünk ki, akkor mit mondana erre a kérdésemre?
Erre a kérdésre én azt mondanám, hogy a szakácsnak nagyon kell tudni alkalmazkodni a körülményekhez, nyersanyagokhoz, és amit az előbb is említettem, technika, technológia. Mindig foglalkozni kell vele, és az azonos minőségű nyersanyagból is meg kell próbálni kihozni a legjobbat. Ez fantázia, lelkismeretesség és ötletesség kérdése. Egy ételt sosem szabad úgy elkészíteni, hogy na kész, hál' Istennek túl vagyok rajta, nem. Ez ettől sokkal többet jelent. Ha századszor készítünk egy ételt, akkor is azzal együtt kell élni. Tudni kell, hogy mikor mi történik vele. Egy kicsit a szakács szakma, ha jó színvonalon akarjuk végezni, kis túlzással közelít a vegyész tevékenységhez. Tehát még összetettebb látókörű tevékenységre van ahhoz szükség, hogy ezt lelkiismeretesen, hivatásszerűen és a saját örömünkre és a vendégeink örömére tudjuk művelni.
Az elmúlt percekben Kandik Ferenc, Venezdíjas mesterszakáccsal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adás új tartalmából.
pápa imádkozik a dél-kelet-ázsiai földrengés áldozataiért. Isten szeretete nem kényszerűség, hanem szabadság a lélekben. Pasolini atya második nagybőjti elmélkedése. Geleger érsek Magyarországon. Az emberi méltóságot helyezzék a béketárgyalások középpontjába. A pápa imádkozik a dél-kelet-ázsiai földrengés áldozataiért. Ferenc pápa kifejezte lelki közelségét, a pénteken 7,7 erősségű földrengés által sújtott Myanmar és Tájföld lakosságához. Pénteken küldött táviratában a pápa a fájdalmának adott hangot az ember életek elvesztése és a nagymértékű pusztítás miatt. A pápa szívből jövő imákat mondott az elhunytak lelki üdvéért, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akiket ez a tragédia érintett. Megemlékezett a mentésben résztvevő minden személyről is, és azért imádkozik, hogy a lelki erő és a kitartás isteni ajándéka támogassa őket a sérültek és a kitelepítettek ellátásában. A katasztrófa következtében 6 régióban rendkívüli állapotot hirdettek ki. A földrengés hatásának pontos kiterjedése továbbra is bizonytalan, de egyértelmű, hogy a humanitárius áldozatok száma jelentős. Ez a válsághelyzet egy olyan időszakban érkezett, amikor Myanmar már amúgy is széleskörű kitelepítéssel küszködik, több mint 3 millió ember kényszerült lakóhelyük elhagyására az országon belül, és a lakosság több mint egyharmada szorul sürgős humanitárius segítségre. A földrengés epicentruma Myanmar középső részén található, egy olyan régióban, amely mélyen érintett a folyamatban lévő konfliktusban. Az ehhez hozzáadódó földrengés még bonyolultabbá teszi a segélyszállítást. Kínai sajtóértesülések szerint a földrengések Yunnan és Sichuan tartományokban is érezhetőek voltak, ahol sérüléseket eredményezett és károkat okozott lakóépületekben az észak-myanmári határon fekvő Ruili városában. Kambodzsa, Banglades és India is rengésekről számolt be. Isten szeretete nem kényszerűség, hanem szabadság a lélekben. Pasolini atya második nagybőjti elmélkedése. Március 28-án pénteken délelőtt a 6. Pál teremben Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, megtartotta második nagybőjti elmélkedését, amelynek középpontjában ez alkalommal a szabadság a lélekben témája állt. Krisztus korlátlanul szabad, mert soha nem követel semmit senkitől, igazsággal és szeretettel üdvözíti a világot. Az elmélkedés elején Pasolini atya örömét fejezte ki, hogy Ferenc pápa visszatért a Szent Márta házba, a Gemelli kórházban való hosszú tartózkodása után.
Oggi il nostro saluto al Santo Padre lo potrebbe quasi raggiungere perché è qui vicino a noi, anche se non può essere con noi fisicamente, ma siamo tutti molto contenti di questo suo ritorno a casa.
Ma a Szentatyának szóló üdvözletünk szinte eljuthat hozzá, mert itt van, közel van hozzánk, még ha fizikailag nem is lehet velünk. De mindannyian nagyon örülünk a hazatérésének. Ezekkel a szavakkal kezdte Roberto Pasolini kapucinus atya pénteken délelőtt a 6. Pál teremben a 4 mindenki számára nyitott nagybőjti elmélkedése közül a 2. A húsvét ünnepéhez elvezető, a nagyhetet megelőző péntekig tartó elmélkedés sorozat témája, Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. A március 21-i első elmélkedés után, amelynek középpontjában a pápai ház szónoka az elfogadás megtanulására buzdított, és amelyet Jézus keresztsége eseményén keresztül világított meg, ez alkalommal a Máshová menni, Szabadság a lélekben című témára tért ki, felvázolva Jézus nyilvános működésének néhány epizódját, amelyekben megnyilvánul korlátlan szabadsága és annak a módja, ahogyan elhozza az üdvösséget a világ számára. Küldetéséhez hűen Krisztus mentes a mindenhatóság kísértésétől, és az ima által felfedi annak a kockázatnak a lehetőségét, hogy a hiteles szolgálat összevegyül a személyes elismerés keresésével. Pasolini atya Isten fiának, a következő három tanítására mutatott rá.
Di non accordare immediatamente fiducia agli altri.
Ne bízz azonnal, tudj csalódni, és ne követelj. Az első tanítás magyarázatához a pápai ház szónoka János evangéliumának arra a szakaszára hivatkozott, amely azt beszéli el, hogy Jézus, bár Jeruzsálemben sokan hittek benne, nem bízott bennük, mert tudta ő, mi lakik az emberben. Az ilyen távolságtartó reakció zavarba ejtő korunkban is, amelyet áthat az individualizmus és a féktelen versengés uralma, amikor a folyamatos elismerés igénye a kedvelések, lájkok szüntelen keresésére ösztönöz. Krisztus azonban távol marad ezektől a gyors és felületes elismerésektől, mert tudja, hogy az ember szíve, bár a lélek és Isten hangjának lakhelye, mégis rendkívül törékeny, manipulálható, imbolygó, aggódó. Jézus, a mester tudatosabb és érettebb választ, olyan növekedést vár az embertől, amely nem egy mechanikus fejlődési folyamat, hanem a körülmények felmérésének képessége. A fontos dolgok időt, türelmet, elkötelezettséget és odaadást igényelnek, mutatott rá Pasolini atya, hangsúlyozva, hogy ami Jézusban hideg távolságtartásnak tűnik, az valójában bölcsesség és mélységes tisztelet önmagunk és mások iránt. Krisztus második tanítása arra a képességre utal, hogy tudjuk, hogyan kell csalódást okozni az elvárásokban. E téma elemzéséhez Pasolini atya Máté evangelista egy szakaszából indult ki, amelyben egy kánaáni pogány asszony az Úrhoz kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Ő azonban szóra sem méltatta, még egy szeretetteljes pillantást sem vetett rá. Jézus látszólagos érzéketlensége a szenvedéssel szemben abból fakad, hogy Krisztus nem fél attól, hogy mások szemében jelentéktelenné válik. Amikor azután a pogányasszony kitartóan, makacsul és bátran közeledik az Úrhoz, anélkül, hogy bezárkózna önérzetébe és áldozatnak érezné magát, akkor Krisztus elismeri nagy hitét, amely képes remélni, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. Jézus látszólagos közönye tehát nem más, mint pedagógia, amely felszínre hozza az ember szívében lévő bizalmat, a jobb életbe vetett bizalmat.
Un ultimo tipo di indifferenza che Gesù sa esprimere è la capacità di saper prendere distanza dal consenso delle folle che abbiamo già visto all'inizio.
Krisztus harmadik és egyben utolsó tanítása az, hogy képes elhatárolódni a tömegek egyetértésétől, fejtette ki Pasolini kapucinus atya, példaként hozva fel a János evangéliumában elbeszélt kenyér és halszaporítás epizódját. Ez az esemény nagy lelkesedést vált ki a jelenlévőkből, Jézus mégis elhatárolódik tőle, egyedül félrevonul. Ugyanis ismeri az embereknek azt a belső törékenységét, hogy jelentéktelennek tartják magukat, és hagyják, hogy mindenféle befolyások és befolyásolók, influencerek manipulálják őket. Ehelyett azzal az erőfeszítéssel kellene szembenézniük, hogy higgyenek önmagukban. Jézus csak később tér vissza a tanítványokhoz, amikor a galileai tengeren való átkelés közben elsodorja őket a vihar. Egy vihar rávilágít az ember minden félelmére és arra a képtelenségére, hogy felismerje a törékenységben rejlő erőt. Mégis, még a legsötétebb éjszakákban is Jézus a remény, amely soha nem csal meg, amely lecsendesíti a vihart és elhozza a békét, fejtette ki a remény szentévének nagybőjti elmélkedésében Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Amikor Krisztus elmagyarázza a kenyér és halszaporítás mély értelmét, vagyis egy olyan étel jelentését, amely az önátadás révén elvezet az örök élethez, tanítványai közül sokan elhagyják őt. Jézus akkor megkérdezte a 12-t, a legközelebbi követőit. Csak nem akartok ti is elmenni? Idézte János evangéliumának szavait a pápai ház szónoka. Rámutatott, hogy Jézus kérdése nem gúnyolódó vagy zsaroló, mert ő neki nincs szüksége megerősítésre ahhoz, hogy folytassa küldetését. Ellenkezőleg. Kérdése egy olyan mély belső szabadság tükre, amely senki mástól, csak saját magától kéri vágyának árát. Pasolini kapucinus atya elmélkedésében utalt az evangéliumokban szereplő igemódokra, amelyeken belül fokozatos elmozdulás tapasztalható a felszólító módból a feltételes mód felé, hogy így a választás, a szabad és tudatos szeretet igénye kerüljön a középpontba. Az Úr valójában nem állítja, hogy követői mindig készek és hajlandóak teljesíteni az ő akaratát. Éppen ellenkezőleg, az aggasztja őt, ha követői nem tudják szabadon kifejezni érzéseiket, és hasztalan önelégültségükbe zárkoznak, önmaguk és mások elvárásainak rabszolgáivá válnak. Ha viszont van bátorságunk őszintén kifejezni vágyainkat, akkor megnyílunk egy nagyobb élet előtt, és közelebb kerülünk Isten országához.
La verità e l'amore non hanno bisogno di imporsi, ma sanno attendere, lasciando che le cose maturino fino a diventare il frutto di una libera e piena adesione.
Mert az igazságnak és a szeretetnek nincs szüksége arra, hogy rákényszerítsék magukat az emberekre, hanem tudnak várni, hogy a dolgok megérlelődjenek teljes odaadásban és szabadságban. És Krisztus így üdvözíti a világot, zárta a második nagybőti emélkedését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Geleger érsek Magyarországon. Az emberi méltóságot helyezzék a béketárgyalások középpontjába. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára március 27-e és 30-a között Budapesten tartózkodik. Pénteken a magyar nagykövetek éves konferenciáján tartott beszédet. A Szentszék továbbra is erősen elkötelezett a nemzetek közötti béke, igazságosság és harmónia előmozdítása mellett. Ezt erősítette meg Paul Richard Geleger érsek, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, hivatkozva a mai világban megfigyelhető fegyveres ellenségeskedésekre, mint például az Oroszország és Ukrajna közötti háborúra, az Izrael és a Hamas közötti konfliktusra, a közel-keleti harcokra és zűrzavarokra, vagy akár az Afrika területein zajló erőszakra. A március 27-e és 30-a között Magyarországon tartózkodó érsek március 28-án az ország éves nagyköveti konferenciáján szólalt fel. Kiemelte a vallások fontos szerepét, amelyet a jelenkori geopolitikai kihívásokban játszhatnak. A vatikáni diplomata beszédében hangsúlyozta, hogy éppen az az elkötelezettség, hogy helyezzék az emberi méltóságot minden diplomáciai tárgyalás és megoldás középpontjába, teszi a vallásokat és képviselőiket fontos szereplőkké a béke építésének folyamataiban és az ezért folytatott párbeszédben. Geleger érsek kifejtette, hogy a katolikus békekoncepció, amely a Szentszék diplomáciai erőfeszítéseinek alapja, nem csupán politikai szükségszerűség vagy a háború hiánya, hanem erkölcsi kötelesség és Isten akaratának tükröződése. Éppen az igazságosság, a szeretet és az igazságos rend jelenléte az, ami a szívek megtérésére és minden ember méltóságának elismerésére, valamint az átfogó fejlődésre hív. Ez egy olyan béke, amely tehát az Istennel és az egyes személyek közötti, és tágabb értelembe véve az egyének, közösségek, társadalmak és végső soron a nemzetek és az államok közötti kiengesztelésen alapul. A béke Isten ajándéka, amely az igazságon és a szereteten alapul, és az isteni kegyelemmel való emberi együttműködés révén érhető el, tette hozzá az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő. Beszédében az érsek rámutatott, hogy az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság értékei azok, amelyek a Szentszék küldetésének alapját képezik. Ezek nem kizárólag a kereszténységben vannak jelen, hanem minden kultúrában és vallási hagyományban feltűnnek, és alapvetően egyetemesek. Ez teszi a vallásközi párbeszédet nem választhatóvá, hanem a mélyreható történelmi és erkölcsi dimenziókkal bíró konfliktusok megoldásának alapvető eszközévé. A békének valami mélyebbre kell hivatkoznia. A minden vallási hagyományban jelenlévő közös erkölcsi és etikai meggyőződésre és mindenekelőtt az emberi személy természetére mutatott rá Geleger érsek. Utalt példaként arra, hogy a Szentszék állandó párbeszédben áll az iszlám világ intézményeivel, illetve a pápa személyes elkötelezettségére a béke ösvényeinek előmozdítása érdekében, például az emberi testvériségről szóló dokumentum aláírásával, az Al-Azhar főimámjával, Ahmed Al-Taibbel 2019-ben. Ferenc pápa megújult hangsúlyt fektetett a béketeremtésre, mint gyakorlati és mindennapi elkötelezettségre, húzta alá a vatikáni képviselő. Hozzátette, hogy a fenntartható, igazságos és tartós béke mélyebb elkötelezettséget igényel, amely nem csak a diplomáciát, hanem a vallás által régóta támogatott erkölcsi és etikai elveket is magában foglalja. A politikai békeszerződések véget vethetnek a háborúknak, de erkölcsi alap nélkül gyakran nem gyógyítják meg a megosztottságot, nyomatékosította Geleger érsek. Sok konfliktusnak a közvetlen okától függetlenül van vallási dimenziója, állapította meg a vatikáni képviselő. Utalt például az Izrael és Palesztina közötti konfliktusra, vagy olyan helyekre, mint Szíria, Irak vagy Ukrajna, ahol bár a politikai tényezők központi szerepet játszanak, a vallási megosztottság is hatással van a különböző felekre. A történelem során és időnként még ma is a vallást erőszakos célokra vagy konfliktusok igazolására használják, mutatott rá Geleger érsek. Fontos azonban, hogy most a diplomácia világa felismerje, hogy a vallási képviselők hatékony eszközei lehetnek a megbékélésnek és az egységnek, mert képesek túllépni a diplomáciai kérdéseken, és olyan párbeszédet kínálnak, amelyet a politikai pragmatizmus önmagában nem képes elérni. A vallásdiplomácia ereje nem abban rejlik, hogy milyen politikai vagy katonai befolyással rendelkezik, hanem abban, hogy képes megszólítani az egyének szívét és elméjét, magyarázta Geleger érsek, aki felidézte a Szentszék közvetítő szerepét az Egyesült Államok és Kuba közötti közeledésben, amely a 2014-es történelmi megállapodásban csúcsosodott ki. A vallásdiplomácia a közös emberi értékekben gyökerező párbeszéd felkínálásával segít betölteni a tárgyalások során esetlegesen fennálló hézagokat. A békét a testvériségre kell építeni, nem csak politikai, katonai vagy akár gazdasági megállapodásokra, hangoztatta a vatikáni elöljáró. Kifejtette, hogy az ideológiák vagy a diplomáciai stratégiák idővel változhatnak, de az olyan erkölcsi elvek, mint az igazság, az igazságosság és a megbékélés állandóak. Végül Geleger érsek Magyarország történelméről beszélt, amely első Szent István király víziójából ösztönzést nyerve alkotmányában az egység, az igazságosság és a békés együttélés elveit testesítette meg. Az ország igyekszik bebizonyítani, hogy a béketeremtés nem elvont eszmény, hanem megélt valóság, amely az emberi méltóság védelmében és az emberi élet tiszteletében, valamint egy olyan társadalom előmozdításában gyökerezik, amelyben különböző kulturális és vallási hagyományok egymás mellett élhetnek, és amelyben gondoskodnak a legsebezhetőbbekről, szerte szavait az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni képviselő a magyar nagykövetekhez intézett beszédében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Fodor András, kegyelem. Ha lépcsőn fölvezetve fogtad már apró gyerek kezét, érezted gyönge összegyüremlő tenyerében, hogy mozognak a csontok. Válladhoz, hogyha vontad egyszer is futkosó kicsiny lány fejét, s megcsapta orrodat a haj, a bőr meleg madárfészek szaga. Ha láttál a vonat ablakában csimpaszkodó fiút esengeni a mezőkre gurult olajzöld tollú madarak után, ha láttad ugyanőt a küszöbön két lábfejét egymásra gyűrögetve, felpuhult, nedves arccal szipogni, mert kobakjába szúrt a mély, ha szemhéjad alatt is őrzöd, egész testében ujjongva, kinyílva száz galambszárnyként repeső fehéren, hogy szalad vissza anyjához az élet? Tudod, miért kap kegyelmet újra, annyi keserves szégyen után is? A folytatódás.
Fodor András Kegyelem című versét Fehér István előadásában hallották. Fodor András Kaposváron érettségizett 1947-ben. Még gimnazista volt, amikor első verse megjelent a Pécsi Sorsunk című folyóiratban. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. A híres elitképzőnek, az Ötvös Kollégiumnak lett a tagja, ahol Fülep Lajos tanítványa volt. Az Ötvös Kollégiumban barátkozott össze életre szólóan Colin Mason angol zenetudós jelöltel, a későbbi Bartók kutatóval. Egyetemi évei alatt váltak ismerté versei az I. és Gyula által szerkesztett Válasz című folyóiratban. 1951-ben kapott könyvtáros és orosz szakos diplomát. 1949-ben a Választ, 1950-ben az Ötvös Kollégiumot is betiltotta a kommunista hatalom. Fodor András 1949 és 54 között műfordításai révén maradt kapcsolatban az irodalommal. Versei csak 1954-től jelentek meg újra a Csillag című folyóiratban. 1958-ban kiadott második kötetét politikai jellegű bírálat érte. Emiatt 2-3 évre újra kiszorult az irodalmi életből. 1983-tól a kortárs szerkesztője. 1981 és 86 között a Magyar Írószövetség alelnöke volt. Sokoldalú, nagy műveltséggel rendelkező alkotó volt. Elmélyülten foglalkozott a zenével és a képzőművészettel is. Zenéről írt tanulmányai és Igor Stravinszkijről szóló könyve mellett 1959 és 68 között rendszeresen szervezett zenehallgató és zeneértelmező esteket. Fodor Andrást 1992-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1997-ben hunyt el 68 éves korában.
Imája.
Szent Ágoston imádsága. Uram, eladott rabszolgaként kiáltok hozzád, hallgass meg, ki minket megváltasz. Eladtam magam a gonoszság birodalmának, és fizetségként megízleltem a tiltott fa fukarul adott élvezetét. Ezt kiáltom, hozd egyenesbe, amit én elrontottam, vezesd lépteimet a te szavaid szerint. Egészen meg vagyok görnyedve gonoszságom súlya alatt, a te szavad azonban az igazság zsinór mértéke. Uram, egyenesíts ki engem a te igazságod mértéke szerint. Amen.